A ma délelőtti Isten tiszteletünkön egy kérdést szeretnék fölvetni. Egy olyan kérdést, ami megítélésem szerint sok-sok, hát Istentől sokat váró ember lelkében merülhet fel. Miért késik időnként az Isten beavatkozása az életünkben? Természetesen egyéni esetekre lebontva én erre a kérdésre nem tudok választ adni. Ez csak onnan felülről tudja kiki elkérni. De arra gondoltam, hogy valamiféle kis ösvényt mégis próbáljunk kitaposni ezzel kapcsolatban. Különösebb kommentár nélkül sorakoztatnék fel elétek egy néhány olyan esetet, ahol késett az Isten. Legalábbis ami emberi számításaink szerint. És hát remélem, hogy majd ezek a kis történetek valamiféle kapaszkodót jelenthetnek, arra nézve, hogy tisztában lássunk, amikor már a saját életünkről van szó. Az első ilyen történet, amit mindjárt föllapoznék a Bibliából, nagyon ismert. Mózes első könyve 7. fejezete jegyzi fel azt az érdekes történetet, amikor az Isten beavatkozása 7 napot késik. Itt az özönvíz megindulására célzok. Jól tudjuk mindnyájan az előzményeket kívülről. A mindenható Isten látta, hogy a földi civilizáció, amit hát ekkora már mint egy 500 milliós főre becsülnek, olyan szintig ment tönkre erkölcsileg, hogy elhangzott a diagnózis, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És elhangzott az a kijelentés is, ami időpontot is megjelölt, hogy ne küzdjön az én lelkem örökké az emberért, mivel hogy ő test, legyen az ő életének ideje 120 esztendő. Jól tudjuk mindnyájan, hogy itt nem az életkorokat határozta meg a mindenható Isten, hiszen ezek után még éltek jóval tovább emberek, évszázadokkal később is, hanem bizony ultimátumot adott az akkori emberiségnek. Mózes, illetve Noé és családja és a felfogadott segédek özöne elkezdte építeni a bárkát, ami 120 év alatt egy hihetetlen nagy monstrumként, de emberileg a lehető legtökéletesebb módon elkészült. És ekkor az Isten parancsot ad Noé és családja számára, hogy vonuljon be a bárkába. Ezt meg is teszi a család. És ekkor Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyve leírása szerint elhangzik valószínűleg a bárka mellől Noé részéről az utolsó könyörgés, amiről azt írja, hogy ahogy emberi lélek könyörögni tud olyanoknak, akik nem csupán a halál torkában vannak, hanem nagy valószínűséggel a végső elveszés is vár majd rájuk, mindazt megtette Noé. És ezt az utolsó könyörgést még 2 természetfeletti csoda is megerősítette. Melyik volt ez a 2? Meg tudnánk-e mondani? Melyik volt az első? Az utolsó beszéd elhangzása után minek voltak tanúi a körülálló, ki tudja, hány ezrek, vagy esetleg még nagyobb nagyságrendet is fogalmazhatnánk. Igen, elindultak az állatok. Az elveszendő világ nem látta, hogy ezek mögött az, ezek mellett, az állatok mellett mennyei lények húzódtak meg, hihetetlen fegyelmezetten, pontosan, kettesével, ugye jól tudjuk, hetet-hetet a tisztákból, kettőt-kettőt a tisztátalanokból, madárrajok indultak el, abszolút pontosan mindenki a helyére, és azt írja a szerző, hogy erre megdöbbentek azért nagyon sokan is. Kérték a világ tudósait, hogy mondjátok meg, mi van itt? Persze válasz nem volt. De az embereknek a megrendültsége csak néhány pillanatig tartott. Aztán újból gúnyra váltott át mindez. Ekkor dolga tehetetlenül maga utoljára Noé is bevonult. Ekkor történt még egy csoda. Melyik volt ez? Az ajtó. Igen. Hát el tudjuk képzelni, az állatok méreteiből lehet következtetni, hogy ez valóban olyan ajtó volt, amit ember nem tudott egymaga becsukni. Ez az ajtó becsukódott. Látszólag magától. És itt vetődik fel az emberben egy érdekes kérdés. Mi történt ezután? Hát igen, semmi. De miért nem? Hadd kérdezzem meg, eldőlt a világnak a sorsa? Ekkor? Melyik volt az a pillanat, amikor eldőlt? Az ajtó becsukódásakor. Miért nem történt ezután semmi? Mit gondolunk? Mire volt jó az a 7 nap, amit itt megemlít a Szentírás? Most örülnék, ha nem ne zavartassuk magunkat itt a hangfelvétel miatt. Mire volt jó? Hát így van, köszönöm szépen. Két dolgot említ a szerző. Egyrészt Noé és családja hitpróbája volt. Bár jelezte az Isten nekik előre, hogy nem azonnal jön a vízözön, hanem még várakozniuk kell. De azért nem tudom, hogy úgy bele tudjuk-e élni magunkat ennek a családnak a helyzetébe. Ott vagy bezárva, temérdek állattal, amelyek jóval erősebbek, hatalmasabbak nálad, szép számmal voltak ilyenek is köztük. A kívülálló világ pedig diadalt ül, aminek a hangjai nyilván eljutottak a családhoz. Igen, ez Noé és családja hitpróbája volt. De volt ennek a késlekedésnek egy másik oka is. Nem tudom, hogy sejtél valaki a jelenlévők közül. Most nem olvasom fel ezzel kapcsolatban Ellen White-nak a kommentárját, mert az idővel most egy kicsit nehéz lesz gazdálkodnom. Mi volt a másik oka? Mi az, ami nyilvánvalóvá lett ez alatt a 7 nap alatt? A kívülálló világ részéről. Igen. Nyilvánvalóvá lett az a törvényszerűség, amit Ésaiás könyve híres verse így fogalmaz meg, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Ezt valahogy át kellett élni a megmentett emberi családnak is. És át kellett élni valószínűleg az el nem bukott világok lakóinak is. Egyébként ezt a törvényszerűséget még egyszer az Isten meg fogja mutatni a történelem legvégén. Mikor kerül erre sor? Ugye jól tudjuk, hogy az ezer esztendő végén, amikor a megváltottakkal alászáll Krisztus a mennyei Jeruzsálemmel együtt, és újból életlehetőséget biztosít a másik tábornak. Akiknek mi lesz az első mozdulata? Megtámadni azt a várost, ahol többé már nem kérdés, hogy az Isten léte, nem kérdés az angyalok jelenléte, nem kérdés az üdvösség, nem kérdés, hogy ott vannak emberek, akik célba értek, Nem kérdés a Krisztusnak a királyi mi volta, nyugodtan veszik maguknak a bátorságot, hogy megtámadják ezt a várost. Igen, erre a késésre emiatt volt szükség. De haladnék tovább. Egy újabb késlekedés története. Mózes első könyve 15. fejezetéből, tehát alig kell egy párat lapoznunk, olvassuk el az Istennek a szövetség kötését Ábrámmal, aki hát nagyon vágyakozott arra, hogy végre megkapja az örökségét, Kánaán földjét. És hát a Jóisten a 16. versben ezt adta tudtára: csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emóreusok gonoszsága még nem tölt be. Ugye döbbenetes egy szempont ez. Nem kaphatod meg még ezt a földet, sőt, meg fogsz halni, sőt, még utánad egy néhány generáció, mert én még várok. Várok emberekre, akikben még mindig van fogékonyság arra, hogy van fülük és van szívük a hallásra. Én azt hiszem, hogy ezt a szempontot mi emberek alig tudjuk jelenlegi világunkban átgondolni. Földünk lakossága átlépte a 7 milliárdot. Hogy ez a törvényszerűség hogy érvényesül majd, erről nem sok fogalmunk van. Minden esetre ebben biztosak lehetünk, hogy az Istennen nem fog múlni egyetlen egy ember üdvössége sem. De haladnék tovább. Egy kicsit különös várakoztatásról tennék most említést. Mózes második könyvét keressük meg, aki teheti, és van nála a Biblia. Mózes második könyve 24. fejezetéből szeretném idézni a 12. verstől a 18. terjedő szakaszt. Megtörténik az Egyiptomból való csodák özönével kísért kivonulás. Ott vannak a Sínai hegy tövén, és az Isten még lehetőséget biztosít arra is, hogy fölmenjenek a vének, az a bizonyos 70 vén, akit segítőként választott az Isten Mózes mellé, hogy lássák az Isten roppant dicsőségét, egy kicsit bepillantást nyerjenek a mennyei világ nagyszerűségébe, tisztaságába. És utána egy különös parancsot kap csupán két ember, Mózes és Józsué. Ezt talán olvasnám Mózes második könyve 24. fejezetéből a 12. verstől. És szólt az Úr Mózesnek: jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Felkelt azért Mózes és az ő szolgája Józsué, és felméne Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig mondta: várjatok itt ránk, míg visszatérünk hozzátok. Ímé Áron és Húr veletek vannak, és akinek valami ügye van, ő hozzájuk menjen. Akkor felméne Mózes a hegyre, és felhő borítá el a hegyet. És az Úr dicsősége szálla alá a Sínai hegyre, és felhő borítá azt 6 napon át. A 7. napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. Szerintem itt is fölmerülhet ez a kérdés mindnyájunkban. Miért kellett Mózest várakoztatni 6 napig? Na most megint szívesen hallgatnám a véleményeteket. Hát az Isten szolgálja, akin keresztül hát olyan hatalmas dolgok történtek, hogy az elképesztő még mai szemmel nézve is. Miért kellett várakoztatni ott a Sínai hegyen? Beborítja a felhő, tehát ott van az Isten közvetlen közelében, de valahogy egészen közel a színéhez nem bocsáttatik. Mit gondoltuk erről? Tessék? Köszönöm, igen. Nagyon jó nyomon jár az Editke. Így van. Ezt olvasom itt a Pátriárkák és Proféták című könyvből. 6 napig takarta felhő a hegyet, az Úr jelenlétének jeléül. Ő maga azonban nem jelent meg, hogy sem akaratát nem közölte még. Ez idő alatt Mózes várakozott, remélve, hogy a magasságos maga elé idézi őt. Hiszen Isten mondotta, jöjj fel a hegyre, és várakozz. Tehát bár türelmét és engedelmességét Isten próbára tette, de nem hagyta el helyét, éber maradt. A várakozás ez idejét előkészülettel, alapos önvizsgálattal töltötte el. Mert bár kegyeltje volt Istennek, mégsem léphetett azonnal a színe elé. Nem viselhette el a félelmetes dicsőséget. És most jön ez a mondat, ami talán a leginkább megválaszolja a kérdést. 6 napig kellett csendes imában önvizsgálatot tartania, mielőtt teremtője közvetlen közelségébe léphetett. Szerintem ehhez nem kell kommentár. Egy Mózes esetében is. Melyik hasonló történet jut eszünkbe egy pillanat alatt?
Eszter, ott van, hogy a királynál volt, bocsánat, az nem elvészül.
Akit szintén várakoztatott egy kicsit a Jóisten. Mielőtt a kérése teljesült volna. Igen, ez az Illés imája. Illés imája a vízért. És milyen döbbenetes egyébként, hogy és akkor ezután következik még a 40 nap, tehát összesen 46 napig vannak fenn. Milyen szomorú, hogy ennek a hegynek a tövében viszont valami teljesen más és előjelű események veszik a kezdetüket. Azoknak a vezetőknek ráadásul az irányításával, akik szintén egy kis bepillantást, egy kis ízelítőt kaptak a mennyei világ dicsőségéből. És egy olyan hegynek a tövében, amelynek a tetején látható az Isten jelenléte, nyugodtan megöntik az egyiptomi ápiszbikának a mását. Hát ez valahogy számomra feldolgozhatatlan maradt mind a mai napig ez a jelenet. Na de haladnék tovább, mert még lenne egy-két mondani való. Egy következő várakozás történetére hadd hivatkozzak röviden. Sámuel első könyve 13. fejezetét, aki teheti, lapozzuk fel, és a következőket olvasom. Sámuel első könyve 13. fejezetéből a 6. verstől terjedő szakasz így hangzik. A filiszteusok megtámadják az izraelitákat, és valamiért késik az isteni segítségnyújtás. Mikor pedig Izrael fiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzik a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe. És a zsidók közül némelyek által mentek a Jordánon, Gád és Gileád földjére. Tehát magyarán a hadseregnek egy része cserben hagyta Sault. 8. vers. És várakozék 7 napig, a Sámuel által meghagyott ideig, De Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat, és égő áldozatot tőn. És mikor elvégezte az égő áldozatot, ímé megérkezik Sámuel, és Saul elé ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban. Azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldozám az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél. Nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néved, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Hát itt azért egy kicsit úgy bajba vagyunk ennél a késlekedésnél, azért, mert hát Sámuel egy konkrét időpontot megadott Saulnak, hogy jönni fog. És legyen nyugodt. Előtte is hatalmas csatákat nyertek túlerővel szemben. Nyilván a hite az nem kellett volna, hogy törvényszerűen leapadjon. Mit gondoltok, mi lehetett az oka annak, hogy Sámuel nem érkezett meg a meghagyott időben? Szeretném megkérdezni tőletek. Mi lehetett ennek a hátterében? Igen, ez a Saulnak a hit próbálja. Így van. Ezt írja itt szintén Ellen White. Ez a nap Saul megpróbálásának napja volt. Azon a napon megmutathatta volna, hogy bízik-e Istenben, és türelmesen megvárja-e parancsát, vagy ingadozik, és ezzel érdemtelennek bizonyul a rábízott nagy feladatra. Vajon mit tesz most Izrael királya? Nem is olvasom tovább, egy kicsit később. Soha sem tudhatjuk, milyen nagy dolgok forognak kockán a megpróbáltatás idején. Nincsen senki másban biztonságunk, csak az Isten ígéjével szembeni engedelmességben. Isten minden ígéretét a hit és engedelmesség feltétele mellett adta. És aki nem engedelmeskedik parancsolatainak, az eleve elzárja magát a Szentírás áldásaitól. Ne bízzuk magunkat soha saját érzéseinkre vagy az emberek tanácsára, hanem engedelmeskedjünk Isten akaratának. Az ilyen cselekedetek következményeiért mindenkor felelősséget vállal az Úr. Érdekes egy történet ez. Én különösen nehéz szívvel beszélek róla, mert valahogy sokszor alul maradtam már az ilyen jellegű próbákban, amikor az ember emberi módon próbált megoldást hozni. Egy következő történet. Ez is egy késlekedés, egy kicsit különös késlekedés. Talán nem annyira ismert. Sámuel első könyvénél maradunk még mindig, és a 25. fejezetből azt hiszem mindnyájunk szívének a gyönyörűsége ez a bizonyos Dávid és Abigail történet. Elképesztő, hogy egy egyszerű, származású, falusi asszony milyen szintig lehetett az Isten eszköze, hogy Izrael királyát gyilkosságtól oltalmazza meg, hogy aztán, amikor majd király lesz, ez ne legyen néked szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál. Gyönyörű ennek a találkozásnak a leírása, de a folytatásra arra már nem igazán szoktunk figyelmet fordítani. Nézzük csak meg a folytatást. Sámuel első könyve 25. fejezetéből így olvasom a 36. verstől. 25. fejezet 36. verstől a 38-ig. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezik, tehát ugye azon a bizonyos kritikus napon, ímé olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és Nábál szíve vígadozék azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott meg néki, sem kicsint, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kiózanodék, megmondá néki felesége ezeket a dolgokat. És elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lőn, mint a kő. És mintegy 10 nap múlva megveré az Úr Nábált, és meghalt. Az ember hirtelen nem is tudja, hogy sírjon vagy nevessen ezen a történetnek az elején. Ott van egy egész család a halál torkában, és Nábál vigadozik. Meg részeg is lesz, nagyon okosan csinálta. Abigail, hát ugye tőle ezek után nem is várunk mást, nem szólt egy szót sem. Másnap reggel azonban elmondta a dolgot. Fogalmunk sincs, hogy ez a részleteiben hogy történhetett, hogy tudod. Tegnap a haláltorkában voltunk. És érdekes ez a hatás. Azt olvassuk, hogy Nábál szíve elhalt ő benne, és olyanná lett, mint a kő. És valahogy nem egészen érti az ember ezt a késlekedést, hogy erre a 10 napra miért volt szükség. Igen. Mit gondoltok, miért volt ez a, mire volt ez a 10 nap jó? Köszönöm. Minden bizonnyal. Ez egy óriási ajándék volt Nábálnak. Hogy itt nem pánikolni kell, hiszen már túl vagyunk az eseményeken, hanem le kéne vonni a tanulságot, és hálát adni a mindenható Istennek, hogy életben maradtunk, és hálát adni a feleségemnek, akit eszközként használt fel az Isten ebben a dologban. Mert az időnk nagyon halad, befejezésül még két késlekedésről hadd tegyek említést. Eddig csak az Ószövetségből idéztem fel történeteket. Ez a kettő már nem ószövetségi késlekedés lesz. Az egyik ilyen az az 5. pecsét felnyitása. Lapozzuk csak fel Jelenések könyve 6. fejezetét, ahol ugye a középkori borzalmas keresztény üldözésekkel kapcsolatban a Szentírás jelképes nyelvezete a következőképpen fogalmaz meg egy kérdést, szintén a késlekedéssel kapcsolatban. Jelenések könyve 6. fejezetéből így olvasom a 9. verstől a 11-ig. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, még beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Hatalmas, rendkívül gazdag mondani valójú három vers ez a Bibliában, nem tehetem meg, hogy részleteiben megyünk. Hogyha kimondom ezt a szót, hogy véres húsvét, azt hiszem, hogy sokunknak eszébe jut a valdenseknek az a borzalmas üldözése, amikor kősziklákról dobáltak le kicsint és nagyot, fiatalt és öreget. Amikor azt mondom, hogy szentbertalan éjszakai vérnász, akkor jól tudjuk, hogy mi történt Párizsban egy éjszaka leforgása alatt. Azt hiszem, hogy ez a kérdés valahol teljesen érthető. Urunk, te szent és igaz. Meddig még? Meddig még? A választ olvastuk a 11. versből. Én most csak egy pici kis epizódra hívnám fel a figyelmet, amiért nagyon hálás vagyok ennek a műnek az írójáért. Tudnélik, a kérdésnek a vége így hangzott, hogy miért nem szolgáltatsz igazságot, ugye pontos fordítás szerint, azokon, akik a földön laknak. Azokon, akik a földön laknak. Nem tudom, hogy nem üti meg a fülünket egy kicsit ez a kérdés. Miért hát mindenki bűnös volt abban, hogy keresztényeket olybá tekintettek, mint vágójuhokat, tehát nem csak az első századokban, hanem a középkorban is. Miért fogalmaztak így, hogy mindenkin miért nem szolgáltatsz igazságot? Mert mindenki bűnös volt abban, ami itt ezen a földön történt, amit középkornak hívunk. Egy érdekes megfogalmazással találkozunk a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetében. Ez egy szláv vidékről származó mondás, így hangzik. Mert mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon? Semmi más, csak az, hogy a jó és igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Ugye értjük, hogy hova vág ez a megnyilatkozás? 104. oldal, második kötet, 104. oldal. Igen, valahol emberek, akik mondjuk nem voltak közvetlenül bűnrészesek, csak hallgattak akkor, amikor meg kellett volna szólalni, valahol őket is terheli a felelősség a földön zajló borzalmakért. Eddig olyan késlekedésekről szóltunk, amelyek mögöttünk vannak. Most befejezésül tennék röviden említést egy olyan késlekedésről, ami még vár ránk. Az Isten választott népére, annak is a maradékára. Ez pedig nem más, mint a Jákob éjszakájával kapcsolatos néma kérdésfelvetés, ami föl fog szállni az égre. Jeremiás próféta könyve 30. fejezetében találjuk ezt a kifejezést, hogy jaj, mert nagy az a nap, háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. A Szentírásból és a bizonyságtételekből kiderül, hogy az Isten választott és akkora már elpecsételt gyermekei a 7 csapáson belül is, valószínűleg az utolsó néhány csapáson idejében, nagyjából a 6.-7. csapás idejében élnek át egy olyan típusú megrázkódtatást, ami egy picit szinte értelmetlennek tűnik. Tudnélik, hogy az Isten beavatkozása késni fog, a szabadítása. És azért nem nagyon érti az ember így első olvasatra ezt a megpróbáltatást, mert hiszen ezeknek az embereknek a sorsa már ekkora eldőlt. Őket a menny igaznak nyilvánította. Hát akkor miért kell őket megpróbálni? Még ilyen módon, amit a Nagy Küzdelem című könyv 552. oldalán olvashatunk a következőképpen. Az Úr szemmel tartja népét, és meghallja kiáltásukat. Szenvedésük mérhetetlen. A kemence lángjaiban már-már elhamvadnak. De az Ötvös kihozza őket onnan, mint tűzben megpróbált aranyat. Isten épp úgy szereti őket a súlyos próba idején, mint amikor a legfényesebben ragyogott felettük a nap. De a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza. Azt hiszem, hogy világos szavak ezek. De sokáig számomra ez valahogy nem volt igazán érthető, hogy egy eldöntött esetben miért kell, mi értelme van még a megpróbáltatásnak. És ne haragudjatok meg azért, hogy egy kicsit ilyen szerencsétlen biológiai példával próbálom illusztrálni ezt a törvényszerűséget, azért meg pláne nem, hogy magamról beszélek most egy kicsit. Én emlékszem rá, hogy az autóbalesetem után 2-3 hónappal egy ilyen furcsa dologra lettem figyelmes a lábamon. Ilyen táblákba esett le róla a bőr. Nem tudtam mire vélni. Láttam, hogy az alatta lévő az olyan szép, egészséges, friss, de nem tudtam, hogy most mi van, mi történik. Hát nyilvánvaló, hogy a baleset során a vérkeringés majdnem és a nyirokkeringés a nullával volt egyenlő, és elhalásnak indult ott egy terület. Már akkor. Csak hogy mire az le is vált, hogy így mondjam magától, ahhoz kellett egy kis idő. Valami ilyesmit érzékelek én sokszor a saját életünkben is, hogy vannak dolgok, amelyek úgy mint a ragadáncs belénk ivódtak, és bizony kell hozzá sok minden, hogy aztán sikerüljön, lesz kiszakítani a lelkünkből egyszer s mindenkorra. Hát ez az értelme a Jákob éjszakája történéseinek a Szentírásban. És én kívánom mindnyájunknak azt, hogy tudjunk különbséget tenni ezen a földön az emberi szavak, amelyek olyan sokszor vezetnek félre bennünket és csapnak be, és az Isten ígéretei között. Mert nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné, ígéri valamit, hogy azt ne teljesítené be. Vagy amit olyan gyönyörűen fogalmaz meg Péter apostol, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, amint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Oka van annak, ha az életben bizonyos isteni beavatkozás késik, de abban biztosak lehetünk, hogy a menny uralkodójánál hűségesebb és igazmondóbb lény nem létezik az univerzumban. Az ő ígéretei igenek és ámenek, és senkit meg nem csalnak. Segítsen a jó Isten erre a szívbéli magaslatra eljutni mindnyájunknak az ő végtelen kegyelméből. Amen.